Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A húsvét állandó közös időpontjának a meghatározására szólította fel Ferenc pápa a keresztény egyházakat az ökumené szellemében. Szerencsés véletlen, hogy ebben az ökumenikus jubileumi évben a húsvétot a Gergely és a Julián naptárban ugyanazon a napon ünnepeljük, mondta a pápa. Ismét felszólítok minden keresztényt, hogy ezt az egybeesést úgy értelmezze, mint egy felhívást, hogy a közös húsvéti dátummal tegyünk döntő lépést az egység felé, mondta a pápa. Fedezzük fel újra a hit közös gyökereit, őrizzük meg az egységet. Január 15-től elektronikussá vált az ingatlan vásárlás, amely mindenkit érint, aki a jövőben házat vagy termőföldet ad-vesz, írja a Heol. Az e-nyilvántartási rendszer lényege, hogy elektronikus eljárássá alakult az ingatlan adásvétel. Az eljárás megindítására az ügyfél és ügyvéd között meghatalmazás jogosít, amelyet így elektronikusan kell aláírniuk. Ezután az eljárás elektronikusan folytatódik tovább. Az életbe lépett jogszabály mellett az ingatlan nyilvántartási törvény is változik. Január 15-től csak olyan ügyvéd járhat el elektronikus ingatlan nyilvántartási ügyekben, aki elvégezte az ügyvédi kamara vonatkozó képzését, sikeresen teljesítette az ezzel kapcsolatos vizsgát, és kiterjesztette ügyvédi felelősség biztosítását az elektronikus ingatlan nyilvántartási ügyekre. 2025. február 15-éig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben. A felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2025. január végéig frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt javasolt a folyamatos tájékozódás. Jelentkezni kizárólag az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu-n elérhető e-felvételi rendszerben lehet 2025. február 15-én éjfélig. A felület a jelentkezési határidőig folyamatosan elérhető lesz. A felvételizőknek 2025. február 15-én éjfélig hitelesíteniük is kell jelentkezésüket Ügyfélkapu Plusz vagy a Digitális Állampolgárság program alkalmazásának segítségével. A ponthatárokat várhatóan 2025. július 23-án hirdetik ki. Márciustól éjszaka is nyitva lesz a világ legszebb kávéházaként számon tartott 130 éves Erzsébet körúti New York Café. Az ikonikus helyet üzemeltető cég bejelentette, hogy több mint 1 millióan látogatnak el évente a világ legszebb kávéházának is megválasztott 130 éves budapesti New York kaféba. Az éjszakai étlap inkább ital és hidegételes kínálatból áll majd. Az éjszakai nyitvatartás idején bárzongorista is szórakoztatja a közönséget, a kávéház pedig hangulatos díszvilágítást kap. Egy tucat ló indult meg Eger belvárosa felé, írja a Heol. A Szalapart utcában poroszkált egy tucat ló szombat délután. A lovak szabadon voltak és a város irányába tartottak. A Szalapart utca lakói lettek figyelmesek arra, hogy az állatok a belváros irányába tartanak. Az egyik egri lakos egy helyi csoportban tette közzé a poroszkáló lovakról készült csoportképet. A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint röviddel a poszt közzététele után a tulajdonos már értesült róla, hogy a lovak a közúton vannak és elindult értük. A lovak szerencsére nem okoztak semmilyen közlekedési problémát. Híreink végén az időjárásról. Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, ott este felé zápor előfordulhat. Többfelé élénk, az Északnyugat-Dunántúlon időnként erős lesz a déli, délnyugati szél, de késő délutánra átmenetileg mindenütt mérséklődik a légmozgás. Az éjszaka első felében kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak nyugatról kelet felé, melyekből főleg a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok. Ezt követően nagyrészt derült lesz az ég, de az északi középhegység tágabb térségében újra terjeszkedik a köd és réteg felhőzet. Hajnaltól a délies szél a Dunántúlon ismét egyre több felé megélénkül, az északnyugati-nyugati részen meg is erősödik, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 0 és plusz 8 fok között alakul, de a ködös szélcsendes északkeleti tájakon gyengén fagyhat.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Lízsiai kis Szent Teréz 1887-es római szentivi zarándoklata nyomában járva. Páter Vértesajai László írása. Járom az utat, és immár 25 éve Róma útjait járom. Ez a példátlan lehetőség kötelez is, hogy nyitott szemmel járjak, és az arra érdemes látnivalóról beszámoljak és át is adjam, ha lehet írásban és hangban a rádiónk adta fórumokon. Múlt vasárnap délelőtt nyakomba szedtem a várost, és a Via del Corzon betértem a Cipolla palotában kialakított új múzeumba, hogy megálljak Marc Chagall híres fehér feszülete előtt. Csodálatos volt közvetlen közelről szemlézni az eredeti alkotást, és megint csak hálát adtam a Teremtő Istennek, hogy ezt a nagy művészt ilyen nemes lelkülettel áldotta meg, mert a népét támadó brutális pogrom után nem ítélkezik, nem vádol, hanem a keresztre szegezett názáreti zsidó Jézusban fölemeli mindenki fájdalmát a magasság belihez. De még volt valami a tarsolyomban, amit ismeretlen feladatként kellett becserkésznem. Évekkel ezelőtt vettem egy különleges olasz nyelvű római útikönyvet, amelynek címe Di qui passò, erre járt, alcíme pedig Róma utcai feliratainak nyomában. A mostani szent év kezdetének lelkes hangulatában emlékeztem, hogy valahol a város közepén van egy utca, a könyv ezt pontosan említi, ahol egykori szálloda falán emléktábla őrzi Lízsiai kis Szent Teréz római zarándok útjának állomását. Róma utcái tele vannak ilyen emléktáblákkal, amelyek megemlékeznek a történelem különféle időpontjain ideérkezett híres emberekről. Valahogy úgy, hogy kicsikét kiírják a történelmet a házfalakra, és ilyeténképpen egy ártatlan kis séta már is elemi erejű történelmi lecke. A magyar embernek megható felnézni a márványtáblára a Via Veneta 24 száma alatt, és olvasni a sorokat, hogy itt lakott e szállodában Ady Endre a magyar nemzet vágyainak és álmainak sors költője. De sorolhatnám Michelangelo, Thomas Mann, Mozart, Verdi, Stendhal, Keats, Ibsen, Gogol, Andersen, Dante neveit is. Ja, mondhatod, ha egyszer minden út Rómába vezet. Éppen ezért is kell időnként utána eredni a dolgoknak, és hagyni, hogy elmondják a magukét. Mint most a kicsi Terészkének. Jól lehet ismerős a történet, de azon a helyen még nem jártam. Amint kiderült, jártam én, csak épp észrevétlen haladtam el Terészke szobra alatt. Indoláskor a táskámba kanyarintottam Terész önéletrajzát, s mint kiderült, ezt nagyon is bölcs sugallatra tettem. Via del Capo le Case. Hívják az utcát e furcsa névvel, s talán a félét jelent, hogy ház, fok, utca. És hogy merre is van? Bent a római belváros sűrűjében, arányos távolságra a spanyol lépcső és a Trevi kútja közt. A sarokról, mert Terészke ház a saroképület, éppen rálátni a spanyol tér hatalmas oszlopra emelt, szeplőtelen fogantatás szobrára. S mert az utca lejt, fölfelé, a Barberini térre lyukadnánk ki, Bernini mester kagylóból vizet köpött titónjának szobrával, lefelé pedig az olasz miniszterelnökség kicsi palotájába futnánk bele, ha hagyja azt az állig fölfejverzett olasz csendőrség. Öt emeletes elegáns palota második és harmadik szintje közt lebeg a falon egy nagy ablak alatt Terész emlékfülkéje, amelyben a Carmelita Szent bronz mellszobra látható. Terész kezében tartott feszületet szorít a szívéhez, arca pedig fölfelé az ég felé néz a gyermekek határtalan bizalmával. Feje fölött díszes majolika füzér húzódik, alatta pedig a felirat. Ebben a házban az egykori dél szállodában lakott a gyermek Jézuson nevezett Szent Teréz 1887. novemberében. Állították 1925. május 17-én. Éppen az emléktábla centenáriumára érkeztem, köszönöm is nagyon a kicsi dolgok nagymesterének, Teréznek. Akkor hát itt lakott, kérdem, és egyszerre erős ki is jelentem. Igen, méghozzá édesapjával és kissugával. Dél is járja már, amiért ilyenkor egyébként is imádkozni illik, így hát szépen nekifogok, én az utca szélről, Terész pedig odaföntről. Együtt dicsérjük az urat. Előkerül persze az önéletrajz is, és emlékszem, hogy aprólékosan beszámol római zarándok útjáról, amelynek útvonala Párizs, Svájc, Velence, Pádua, Bologna, Loreto, Róma. De hát mit is keresett a mi kis Terézünk Rómában, és éppen 1887-ben? Először is a római rendkívüli szentévről. 13. Leó pápa papszentelése 50. évfordulójára rendkívüli szentévet hirdetett meg 1887-ben, hogy az olasz állam létrejöttével hátrányos helyzetbe került egyház tagjainak lelki megújulási lehetőséget adjon. Ebből az alkalomból az egész katolikus világ megmozdult, és főleg Európából indultak immár vonatokon Róma felé a zarándokok. A normandiai Lizió sem maradt kivétel, ahonnét a Szent Jakab plébánia szervezett zarándoklatot, amelynek 197 tagja közt ott találjuk a Martin család három tagját, az özvegy Louis papát és két lányát, a 15 éves Terészt és a kicsi Szelint. A Martin család lányai közül akkor már ketten, Pauline és Marie beléptek a Liziói Kármelbe, és Terész is ide kapott meghívást. Fiatal kora miatt elutasították, de ő a zarándokút lehetőségeit felhasználva, szívében olyan pálapostolosan a pápához fellebezett. Leghőbb vágya az volt, hogy a Szentatyától elérje a Kármel belépését. Ezt meséli el ő maga az Egy lélek története című könyvében, amelyet már fogadalmas kármelita nővérként írt. Hallgassuk a nem is csak első kézből, hanem egyenesen a lelkéből eredő napló részletét. Könyvét rendje előjáró anyjának ajánlja, neki meséli el a vele történteket. Hat napot töltöttünk el azzal, hogy sorra látogattuk Róma főbb csodáit, és a hetediken láttam közülük a legnagyobbat, 13. Leót. Óhajtottam is ezt a napot, és ugyanakkor féltem is tőle, mert tőle függött a hivatásom, miután a válasz, amelyet a püspök úrtól kellett volna kapnom, nem érkezett meg, és önnek egyik leveléből tudta meg anyám, hogy már nem nagyon készséges irányomban, így egyetlen mentődeszkám a Szentatya volt. Azt elnyerjem, kérni is kellett, és az egész világ előtt merni kellett beszélni a pápával. Ettől a gondolattól megremegtem, hogy mit is szenvedtem én a kihallgatás előtt, az egyedül csak a Jóisten tudja, meg az én drága Szelinem. Soha nem fogom elfelejteni, mennyire részt kért minden megpróbáltatásomból, mintha csak az én hivatásom az övé lett volna. Kölcsönös szeretetünket a zarándok a papjai is észrevették egyik este, miután annyian voltunk egy társaságban, hogy kevés volt az ülőhely. Szelin az ölébe vett engem, és olyan kedvesen néztünk egymásra, hogy egy pap felkiáltott. Hogy szeretik egymást? Ó, ez a két nővér sohasem fog tudni elválni egymástól. Igen, mi szerettük egymást, de szeretetünk oly tiszta és erős volt, hogy az elválás gondolata nem zavarta meg bennünket, mert éreztük, hogy semmi, de semmi, még az óceán sem tudna elszakítani bennünket egymástól. Felé nyugalommal nézte, amint az én kis sajkám a Kármel partjához közeledik, belenyugodott abba, hogy olyan sokáig marad az e világ viharos tengerén, ameddig csak a Jóisten akarja, biztos lévén afelől, hogyha rákerül a sor, ő is eléri majd vágyainak célját, a partot. November 20-án vasárnap, miután felöltöztünk a Vatikán szertartás rendjének megfelelően, vagyis feketébe, a fejünkön várra hulló csipkekendővel, és beléptünk a Vatikánba, a Szentatya kápolnájába. 8-kor mély megindulás vett előtt rajtunk, látva, amint belép, ahogy elmondja a szentmisét. Miután megáldotta a köréje gyűlt sok zarándokot, fölment a szent oltár lépcsőjén, és Krisztus helytartójához méltó pietásával mutatta meg nekünk, hogy valóban szent atya. A szívem erősen vert, és az imáim forróak voltak, mialatt Jézus leszállott főpapjának a kezébe, emellett telve voltam bizakodással, hiszen a napi evangélium ezeket az elragadó szavakat foglalta magában: ne féljte, kisdednyáj, mert az én atyámnak tetszett, hogy neked adja a királyságát. Nem féltem, reméltem, hogy hamarosan enyém lesz Kármel királysága. Nem gondoltam akkor Jézusnak ezekre a másfajta szavaira. Úgy készítettem el nektek királyságomat, ahogyan atyám nekem készítette el azt, vagyis keresztet és megpróbáltatást tartogatok a számodra. Így leszel méltó arra, hogy birtokba vedd ezt a királyságot, amely után áhítozol. Miután szükséges volt, hogy a Krisztus szenvedjen, és ezáltal menjen be az ő dicsőségébe. Ha az ő oldalán akarsz helyet foglani, itt ki a kelyhet, amit ő maga is kívott. Ezt a kelyet a Szentatya nyújtotta nekem, és könnyeim összevegyültek a keserű itallal, amellyel megkínáltak. A hálaadó mise után, amely őszentségét követte, kezdődött a kihallgatás. 13. Leó nagy karosszékben ült, egyszerű fehér reverendába és egy ugyanolyan színű kamaliába öltözve, és a fején csak egy kis pileólus volt. Körülötte voltak a kardinálisok, az érsekek és a püspökök, de csak úgy nagyjából láttam őket, mert a Szentatyával voltam elfoglalva, sorban elmentünk előtte, mindegyik zarándok letérdelt, amikor rákerült a sor, megcsokolt a 13. Leó lábát és kezét, áldást kapott tőle, és két nemes testőr megérintette őt a szertartáshoz tartozóan, tudtára adva ezáltal, hogy felkelhet. Mielőtt a főpásztori szobába léptem volna, feltett szándékom volt, hogy beszélek, de meglátva reverend főtisztelendő urat, a Szentatya jobbján éreztem, hogy alább hagy a bátorságom. Csak nem ugyanabban a pillanatban adták át nekünk az üzenetet, amely megtiltja, hogy beszéljünk 13. Leóhoz, mert már amúgy is túlságosan elhúzódik a kihallgatás. Drága Szerinemhez fordultam, hogy megtudjam véleményét. Beszélj! Mondta ő nekem. A következő pillanatban a Szentatya lábainál voltam, miután megcsókoltam a papucsát. Ő a kezét nyújtotta nekem, de ahelyett, hogy megcsókoltam volna, összekulcsoltam az enyémet, és arcára emelve könnyben úszó szememet így szóltam: Szentatyám, nagy kegyet szeretnék kérni öntől. Ekkor a Szent Atya fölém hajtotta fejét, és oly módon, hogy az arcom csak nem arcához ért, és láttam, hogy fekete és mély szemei rám szegeződnek, és mint a egészen a lelkem mélyéig hatolnának. Szent Atyám, mondtam, jubileuma örömére engedje meg, hogy 15 éves koromban a Kármelbe lépjek. A hangom kétségtelenül remegett a felindulástól, a Szent Atya pedig reverony főtisztelendő úr felé fordulva, aki csodálkozása vegyes bosszúsága nézett rám, ezt mondta, nem egészen értem. Ha a jóisten megengedte volna, reverony főtisztelendő úr könnyen elérhette volna számomra, amire vágytam, de ő keresztet és nem vigasztalást akart adni nekem. Szent Atyám, mondta a nagy helytartó, egy gyermek akar a Kármelbe lépni 15 éves korában. Az előjárok éppen most vizsgálják meg a kérdést. Nos, gyermekem, felelte jóságos pillantással a Szent Atya, tedd azt, amit az előjárok mondani fognak neked. Kezeimet a térd életéve, erőm utolsó megfeszítésével esdeklő hangon mondtam, ó, Szent Atyám, ha ön igent mondana, mindenki úgy akarná. Merően nézett rám, és minden szótagot külön hangsúlyozva ezeket a szavakat mondta. Ugyan, ugyan. Akkor fogsz belépni, ha jóisten is úgy akarja. Hangjában volt valami magával ragadó és meggyőző, szinte még most is hallom. Mivel a Szent Atya jósága felbátorított, szerettem volna még beszélni, de a két nemes testőr udvariasan megérintett, hogy keljek fel. Látva, hogy ez nem volt elég, karon ragadtak, és reverony abbé segített nekik felemelni engem, mert én úgy maradtam, 13. leúr térdéretet összekulcsolt kézzel és erővel vittek el a lábaitól. Amikor a Szent Atya látta, hogy elvisznek, kezét az ajkamhoz emelte, majd felemelte, hogy megálljon. A szemem akkor megtelt könnyel, és reverony abbé legalább annyi gyémántot láthatott benne, mint akkor Bajőben. A két nemes testvér a szó szoros értelmében vitt az ajtóig, és ott egy harmadik közülük 13. leóérmet adott nekem. Szelin, aki utánam jött, tanúja volt az imént lejátszorult jelenetnek, majdnem annyira megindult volt, mint én. Emellett azonban volt bátorsága ahhoz, hogy a Szent Atya áldását kérje a Kármel számára. Reverony főtisztelendő úr bosszus hangon mondta, hiszen már megvan áldva a Kármel. A jó Szent Atya azonban szeriden felelte. Ó, igen, megvan már áldva. Mielőttünk papa, édesapánk járó 13. Leó lábaihoz, a férfiakkal. Reverony főtisztelendő úr őhozzá kedves volt. Úgy mutatta be, mint két karmelita nővér édesapját. A Szent Atya különös jó indulata jeléül az én drága királyom, az édesapám tisztes fejére tette a kezét, mint a valami misztikus jeggyel jelölné meg így, annak a nevében, akinek valóban a helytartója. Az én drága papámnak sok fáradtságába került, amíg a kiakatásról eljövet megtalált engem. Minden tőle telhetőt megtett, hogy megvigasztaljon engem, de hiába. A szívem mélyén nagy békét éreztem, mert tökéletesen mindent megtettem, ami csak módonban volt, hogy megfeleljek annak, amit a jóisten tőlem kívánt, de ez a béke a mélyben volt, és a lelkemet keserűség töltötte el, mert Jézus hallgatott. Úgy látszott, hogy messze van tőlem. Semmi jelét nem éreztem jelenlétének. Ó, mindennek vége volt. Utazásomnak már nem volt többé varázsa, hiszen a célja hiányzott. Ezzel szemben a Szent Atya utolsó szavai, mint a vigasztalók lennének. És valóban, nem voltak valósággal prófétaiak? Minden akadály ellenére az, amit a jóisten akart, beteljesedett. Nem engedte meg a teremtményeknek, hogy azt tegyenek, amit akarnak, hanem az ő, és csak is az ő akaratát. Idáig kicsi Szent Teréz naplója. A Szent Atya nem teljesítette azonnal az ő kérését, hanem azt átutalta az előjárók akaratába. Akkor fogsz belépni, ha jóisten is úgy akarja. Mire Teréz hazatért a római zarándok útjából, otthon várta az engedély, és így pár hónappal később, 1888. április 9-én végre beléphetett a Kármelbe. A gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz nevet kapta beöltözésekor. Az a kicsi labda maga Teréz, a gyermek Jézus kezébe került, aki megnézte, szívéhez szorította, és soha, soha nem engedte el. Lelkét 9 év szolgálat után 1897. szeptember 30-án fogadta magához a Jóisten. 1923-ban avatták szenté, majd az 1925-ös szent év keretében 11. Pius pápa avatta szenté, és tette a missziók és Franciaország patronájává. Igen, ha olyanok lesztek, mint a gyermekek, akkor bemehettek atyátok országába. Lizői Szent Teréz 1887-es római szenti bizarándoklata nyomában járva címmel Vértesajai László írását olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, az elmúlt héten, január 19-e és 26-a között tartotta a 2025. évi ökumenikus imahetet a keresztény közösség. Az imahét imádságait és elmélkedéseit az észak-olaszországi Buzé monasztikus közössége állította össze. Ebben az évben van az első ökumenikus zsinat 1700. évfordulója, melyet a Konstantinápoly melletti Nicában tartottak Krisztus után 325-ben. A megemlékezés kivételes alkalmat teremt arra, hogy együtt éljük meg és ünnepeljük a keresztények közös hitét a zsinaton megfogalmazott hitvallás szerint. Azt a hitet, amely mindmáig eleven és termékeny. A 2025-ös ökumenikus imahét arra hívott bennünket, hogy merítsünk közös örökségünkből, és még beljebb lépjünk a minden keresztényt egyesítő hitbe. Mivel a nicei zsinat 1700. évfordulóját ünnepeljük, az Isten tiszteletek középpontjában a nicei hitvallás állt. A felolvasott szentírási részek a nicei hitvallás alapvető állításait világosították meg. Ezek a következő témák voltak: a világot kormányzó Isten atyasága és gondviselése, a teremtett világ, mint Isten műve, a fiú megtestesülése, Jézus szenvedése, halála és feltámadása, a Szentlélek az élet és öröm adója, az egyház a hívők közössége, megkeresztelkedés az Úr halálában és feltámadásában, az ország és az eljövendő élet várása. Az imahét jelmondata: hiszed-e ezt? Hazánkban a nyitó Isten tiszteletet 2025. január 19-én vasárnap tartották Budapesten a Deák téri evangélikus templomban, melyen igét hirdetett Martos Levente Balázs, esztergom budapesti római katolikus segédpüspök és Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke. Kedves hallgatóink! Most szeretnék néhány szót szólni arról a papról, jelesül Paul Watsonról, aki számos egyéb kezdeményezése mellett a keresztények egységéért mondott ima nyolcadot is kezdeményezte. Watson 1863-ban született az Amerikai Egyesült Államokban Louis Thomas Watson néven. Episzkopális pappá szentelték 1886-ban, és még episzkopális papként Mary Lurana White szerzetes nővérrel közösen megalapították az Engesztelők Társaságát, a Graham-úri ferencesekként is ismert közösséget. Watsont az ökumenizmus szószólójaként is említik, aki 1909-ben katolizált, 1910-ben pedig római katolikus pappá szentelték. 1940-ben, 77 éves korában hunyt el a New York állambeli Garrisonban. A keresztények egységért mondott ima nyolcadot Paul Watson első alkalommal még episzkopális papként szervezte meg 1908-ban. Watson kezdeményezésére áldását adta 10. Pius, majd 15. Benedek pápa is, utóbbi az imahét megtartását az egész katolikus egyház számára javasolta. Az imanyolcad koncepcióját az 1930-as években Paul Cartier, lyoni apát fejlesztette tovább, az egyház egységét a keresztény felekezetek szélesebb körére vonatkoztatva. Kedves hallgatóink! Egerben az imahét nyitónapján hagyományosan minden felekezet saját templomában, saját liturgiával kezdte az ima alkalmat. Közös Isten tiszteletre a történelmi egyházak részvételével az ezt követő napokban került sor. Január 20-án, hétfőn, az egri református templomban Vízi János atya, a szeminárium rektora hirdetett igét. Kedden a ciszterci templomban Tóth Imre református lelkész, szerdán a Szent II. János Pál missziós központban Mihály Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora szónokolt. Csütörtökön a református templomban Ternyák Csaba egri érsek szólt a hívekhez. Elmondta, hogy a nicei zsinat hitvallása nagyon szép összefoglalása annak a hitnek, amelyet a keresztény felekezetek vallanak. Jézus Krisztus isteni és emberi természete mellett közösen valljuk, hogy ő a Szent Háromság második személyes igaz Isten és igaz ember. Ez a hitvallás közös alapja minden ökumenikus párbeszédnek és együttműködésnek. Pénteken a Minorita templomban Zentai László nyugalmazott baptista lelkész, míg szombaton az árónapon a bazilikában Demkó Balázs görögkatolikus parókus volt az ökumenikus szertartás szónoka. Miskolcon január 19-én vasárnap az evangélikus templomban Almási Ferenc református lelkipásztor volt a szónok. Hétfőn a búzatéri görögkatolikus székesegyházban Krankl József ortodox lelkipásztor beszélt. Kedden, január 21-én a Miskolc Mindszenti templomban az ökumenikus imahét kiemelt alkalmára került sor. Az imaesten részt vett Ternyák Csaba egriesek, Fabinyi Tamás evangélikus püspök, Orosz Atanász görögkatolikus püspök, Barna Sándor református püspök, továbbá a város felekezetéből több mint 20 lelkipásztor. Az ige hirdetés szolgálatát Fabinyi Tamás püspök végezte. Szerdán az avasi református templomban Szalkai Zé József minorita szerzetes volt a szónok. Csütörtökön a belvárosi református templomban Mekis Ádám nyugalmazott evangélikus esperes szólt a hívekhez. A pénteki összejövetelen, melyre a minorita templomban került sor, Hangó István református lelkipásztor szónokolt. Szombaton az ökumenikus imahét a Deszka templomban Szemerszki Mihály görögkatolikus parókus igehirdetésével ért véget. Kedves hallgatóink, végezetül szeretném elmondani azt az imádságot, amelyiket az üldözött keresztényekért mondott pap János, baptista egyházelnök az ökumenikus imahéten a már említett deáktéri evangélikus templomban tartott nyitó összejövetelen. Istenünk, Atyánk, fogad dicséretünk és hálánk mindazért, ami már most egyesíti a keresztényeket az Úr Jézus Krisztus megvallásában és a róla való tanúságtételben. Hozd el mielőbb az időt, amikor akaratod szerint minden egyház abban az egy közösségben ismeri el egymást, amelyért fiat könyörgött hozzád a Szentlélek ereje által. Hallgass meg kérésünket, aki élsz és uralkodsz most és mindörökké. Mindenható mennyei Atyánk, te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is. Add meg szent lelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot, és szolgálva egymást családjukban és hivatásukban, ahogyan ezt a szolgálatot fiad, Jézus Krisztus megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a Szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Amen.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egy órai hírek után a cseperedő műsorunkban vendégünk lesz Valkó Viktor, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatója, akivel bemutatjuk az intézmény profilját. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Adásunkban a Magyarországi Média a Családért díj előző évi közönségdíjas elismertje, Balogh Fruzsina lesz a vendégünk. Az újságíró édesanya Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írásáért kapta a kitüntetést. Két órakor ismét hírek, majd közelkép portré műsorunkban Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész érdemes művésszel beszélgetünk, életéről, hivatásáról. A közelkép után Karitász percek című műsorunkban ezúttal Sándor Lenkei Aida, az Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának szakmai vezetője beszél a kapcsolati erőszak fajtáiról. 3 órakor ismét híreket sugárzunk, ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szorongásról lesz szó. Dr. Valkovics Attilát, a Miskolci Központi Kórház osztályvezető főorvosát, orvosigazgató helyettesét kérdezi Manos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Karkus István, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Az egész nép egy emberként összegyülekezett a vízikapu előtti téren. Megkérték Ezdrás írástudót, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, melyet az Úr rendelt választott népének. Előhozta tehát Ezdrás pap a törvénykönyvet, reggeltől délig felolvasott az összegyűlteknek, és az egész nép figyelmesen hallgatta. Olvasom Nehémiás könyvében. Az Isten szól, s ez az ő útja a történelemben. Minden kimondott igéje korok fordulóját jelzi. Vox Domini intercidentis flammam ignis, az Úr szólott, és tüzes láng zárta el a paradicsom kapuját két összetört lélek előtt. Vox Domini super aquas multas, az ő szava nyitotta meg az ég csatornáit, s a vizek fölött már csak egy kicsinke bárka hordozta az Isten történelmi terveit. Vox Domini concutientis desertum, az Úr szava szólt a pusztában Ábrahámhoz, s az új Noé új hajót ácsolt. Szólt a pusztában Mózeshez, s a vörös tenger fölött megjelent az új bárka, a Frígynek szent szekrénye, hordozva háborúk és népek hullámhegyein a megváltó Isten álmait. Vox Domini in virtute et magnificentia, az Úr szava szólt mennydörgésben és villámlásban Sínai szikláiról, de nem bírtuk elviselni. Sínaitól Betlehemig ezek a titokzatos tüzek megmutatják az utat az éjszakában, A pusztában kiáltónak szavai ezek. Végre elhangzott az utolsó üzenet is, Tibériás császár uralkodásának 15. évében lőn az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. És ekkor megszólalt közöttünk emberi nyelven maga az örök ige. Sinaitól a betlehemi bölcsőig, dübörgéstől és mennydörgéstől a gyerek sírásig és a kereszt utolsó halk sóhajáig, ez az Isten igéjének döbbenetes dekrescendója. Az Úr egykor túlharsogta az emberi lármát, most a legkisebb zaj is elfojtja szavát. Ezért ma a világ emberi szavaktól hangos, és minél több a szó, annál több a vélekedés, és kevesebb az igazság. Szavakat hallunk, és szavaknak hiszünk. A szavak szomorú autonómiáját éljük, a szó elszakadt a gondolattól, a gondolat az igazságtól, és az ige az örök igétől. A sok szó között elvész az ige, és mi elfeledjük megkérdezni, hát Istennek mi erről a véleménye, mi az akarata? Nem tudom, Uram, hogy van, de némelykor, mintha nem is te szólnál hozzám, olyan figyelmetlenül, sőt unottan hallgatom igédet. A szentírási részletek felolvasásakor néha csukott marad eszem is, szívem is. Pedig ha igazán szeretnélek, és ha igazán szeretném önmagamat is, éberebb lenne a lelkem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,